Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Barit Sarolt a Laura Domonkos nővérrel Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Barit Sarolt a Laura nővér, domonkos szerzetest, aki a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban című képzés alapító vezetője. A mostani riportunkban én arról hallgatom, hogy van-e olyan rész, olyan idézet a Szentírásból, amely számára különösen kedves, amely különösen megérintette, és hogyha van ilyen, akkor kérem, hogy idézze ezt a részt.
De elég sok szentírási idézet forog a fejembe, és különböző helyzet jönnek elő, és adnak nekem választ, vagy megerősítést. De amit most választottam, mert úgy érzem, hogy az egész szerzetességemre rányomja a bélyegét, és nagyon sok megerősítést ad. Ez a 15. Zsoltárnak két sora. Az egyik sor, ahogyan a Zsoltár kezdődik, így szól. Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül. És néhány sorral lejjebb ezt mondja a Zsoltár, te irányítod, Uram, sorsomat.
Emlékszel-e arra, hogy mikor, milyen élethelyzetben találkoztál ezzel a szentírási résszel olyan módon, hogy ez tényleg nagyon mélyen megérintett?
Ugye a szerzetes rend, legalábbis mi a domonkos rendben rendszeresen zsolozsmázunk, ami annyit jelent, hogy rendszeresen mondjuk a zsoltárokat, reggel, délbe, este, és egy úgynevezett komplettóriumot is mondunk, és ez a zsoltár, a komplettórium, a záró zsolozsma imádságban hangzik el minden csütörtökön. Úgyhogy én szembesültem ezzel a sorral, már belépésemtől kezdve, immár majdnem 20 éve, és hallom ezt a sort, hogy nincs más javam rajtad kívül. És mikor beléptem, akkor először ez egy óhaj, egy vágy volt, hogy ne legyen más javam az Istenen kívül. Most már talán el tudom mondani, hogy ez a vágy realizálódik abból a szempontból, hogy valóban úgy érzem, hogy a legfőbb javam, a legfőbb kincsem az az Isten, és az ő helyében nem lép semmi, minden más, minden egyéb dolog, legyen az anyagi jószág, vagy siker, vagy akármilyen dolog a világon, ez csak alárendeltje ennek a kincsnek. Úgyhogy gyakorlatilag ez kifejez egy folyamatot a szerzetesi életemből, amikor Isten vált a legfőbb kincsemmé.
Miért jelent számodra sokat ez a szentírási idézet?
Azért, mert ez kifejezi a szabadságot. Nagyon-nagyon fontos megközelítése ez az emberi szabadságnak, és egy olyan szabadság értelmezésnek, amely a mai világtól idegen. A mai világban a szabadság azt jelenti, hogy választhatok a sunny side up meg a sunny side down tükörtojás között, hogy fölfele legyen a sárga, vagy lefele, választhatok a virslimhez a mustár meg a ketchup között, választhatok, hogy Európába menjek nyaralni, vagy Amerikába, vagy piros szoknyát tegyek, vagy zöld pólót. Tehát választási szabadságról beszél az szól az egész világ szabadsága, leginkább az, hogy azt csináljak, amit akarok, azt tegyem, ami az én saját szubjektív vágyaimnak leginkább megfelel, de nem ad választ az igazi kiteljes, emberi kiteljesedésre, amely vágyik egy igazi objektív szabadságra. És ez a zsoltársor, hogy nincs más javam rajtad kívül, ez kifejezi azt a szabadságot, amikor szabad tudok lenni a dolgoktól. Szabad tudok lenni a tükörtojástól, szabad tudok lenni az amerikai úttól, szabad tudok lenni akár a saját elképzeléseimtől is, mert rájöttem arra, hogy az én életemet leginkább az Úristen tudja beteljesíteni kincsként, és az ő akarata az, amit követve a legboldogabb leszek. És akkor így szabaddá váltam a világ dolgaitól, és szabaddá váltam Istenre, és Istenben fejeződik ki, találom meg az igazi szabadságomat.
Volt olyan konkrét élethelyzet, amelyben ez segített, ez az idézet?
Igen. Néha a rendben is a jövőt illetően félek, vagy elbizonytalanodok, vagy egyszerűen aggályaim támadnak, hogy mi lesz, akár az én sorsom, akár a világ sorsa. Ugye most hát nem kell kitérnem a jelenlegi válság helyzetre, krízisek tömegére és az emberiség válságára. Tehát engem is nyomasztanak ezek a dolgok. És akkor térek rá a második sorra, amit idéztem, hogy te irányítod, Uram, sorsomat, hogy hát én a szerzetesi életem kezdetén belehelyeztem a sorsomat az Isten kezébe. Én az Isten tenyerén élek, és ha ezt kiterjesztem, tulajdonképpen az egész teremtett világ az Isten tenyerén él, és a sorsa Istentől függ. Tehát, hogyha ebből a szempontból tudom nézni akár a saját, akár a világ sorsát, hogy te irányítod, Uram, sorsomat, akkor nincs félnivalóm, és nincs félnivalónk.
Hozott-e ez valamilyen változást az életedben, gondolkodásodban, sorsodban ez az idézet?
Igen, azt hiszem, hogy az Istenre való hagyatkozásomat erősítette meg. Tehát az, hogy rá tudom bízni magamat az Istenre, rá tudom bízni embertársaimat az Istenre, rá tudok bízni folyamatokat, dolgokat, történéseket az Istenre, mert rájöttem és megbizonyosodtam arról, hogy Isten a legfőbb jó, ő csupa jóság, ő csupa szeretet, és az ember javát akarja lehetőleg jobban. Tehát, hogyha meg tudok bízni Istenben, akkor már egészen boldogabban tudom nézni az egész sorsomat, világot és mindent.
Mit üzenhet vajon ez az idézet a ma embere számára?
Hát egy egészséges értékrendet üzen. Már az ókori görögök megállapítottak egy értéksorrendet, amiben a materiális javak az alsó szintet jelentették, és az intellektuális és erkölcsi javak a felső szintet jelentették, és mindezek rámutattak egy végső jóra, egy végső beteljesedésre, ami a görögöknél az igazság szemlélése, a keresztényeknél az Istennel való kapcsolat, az Isten tudása, ismerete jelentette. És ebben az egészséges értékrendben, amikor így indult el az ember az erények által a kiteljesedésre, az ember megtalálta a valódi igazi boldogságát, nyugalmát, örömét. Hogyha az emberi értékrendben nem az anyagi javak vannak legfölül, mint most a fogyasztói társadalomban, nem a materiális javakat tesszük az Isten helyére, hanem az egészséges értékrendben az Isten a legfelsőbb helyen van, és ő felé törekszem, akkor megtalálom a természetem szerinti emberségemet, a kiteljesedésemet, és az örömömet, és a boldogságomat. Ez a Zsoltár idézet erre mutat rá, hogy mi a legfőbb jó, mi a legfőbb boldogság, mi a törekvésem legvégsőbb célja.
Ez az általános üzenet egyfajta rendet sugall az embernek, egyfajta örök rendet ennek az idézetnek az alapján. Ez a kurzus, amely ennek alapító vezetője, vagy a Szapiencián, ugye a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban című kurzus, tudomásom szerint nagyon sok üzletember, a versenyszférában tevékenyen résztvevő ember jelentkezik erre a kurzusra. Ezeken a területeken is megállja a helyét ennek a igehelynek az üzenete?
Azt hiszem, hogy nagyon is, sőt, irányadó, hiszen ez a kurzus, amit én vezetek, alapítottam, és most dolgozunk már nagyon sokan rajta, egy szemléletváltást vezet be a gazdasági, főirányú gazdasági életbe. Egy más szemléletből nézzük a gazdaságot, ugyanazt a gazdaságot, amelyik profitot termel, amelyik javakat termel és szükségleteket elégít ki. Csak egy olyan ember műveli ezt a gazdaságot, amelynek az értékrendje az, amit az előbb elmondtam. És ez a fajta értékrend, az emberi motiváció meghatározza azt is, hogy milyen lesz ez a gazdasági rend, az a gazdasági rendszer, amit csinálunk. Hogyha a legfőbb jó, mint mondtam, nem az anyagi javak űzése, és nem a profit maximalizálásnak az oltára tétele, hanem egy adott értékrendből kiindulva a közjó, az emberek java, akkor már egy másik paradigmában vagyunk a gazdálkodásban is, és mi ezt a másik paradigmát szeretnénk bemutatni a jelentkező hallgatóknak.
Nagyon izgalmas ez a terület, én sokszor elgondolkoztam azon, hogy elhangzott itt a haszonmaximalizáló hozzáállás, és hogyha ezzel szemben állítjuk azt a hozzáállást, ugye egy paradigmaváltás, amiről te is beszéltél, hogy nem az anyagiak a legfőbb cél egy gazdasági vállalkozásban, hanem például az erkölcsi jó, az ideális értékek a legfőbb cél. Milyen esélyét látod egy olyan vállalatnak, tegyük fel, amely elhatározza, amelynek a vezetői mondjuk ilyen elvek szerint gondolkoznak, tehát keresztény elvek szerint gondolkoznak, és szeretnének ilyen elvek szerint is cselekedni. Milyen esélyt látod annak, hogy ez a vállalat, vagy az ilyen vállalatok sikerrel tudnának versenyezni a haszonmaximalizálást szem előtt tartó vállalatokkal?
Én azt hiszem, a lényeg az, hogy minden a helyére kell, hogy kerüljön, tehát a hasznot, a profitot, ez az új paradigma, vagy ez a másik paradigma is nagyon fontosnak tartja, csak nem a célok, hanem az eszközök helyén, és egy szolgáló szemléletet ad a pénznek. Tehát míg a haszon maximalizáló paradigmában a pénz a mohósággal, nyereségvágyal függ össze, itt a mi paradigmánkban a nagy lelkűséggel és az ajándékozással függhet össze, tehát erényekkel függhet össze a pénz és a profit. Tehát megint a szemléletről beszélünk, és nem arról, hogy szükséges a profit, vagy nem, persze, hogy szükséges. Kutatások bizonyítják azt, hogy ha etikusan és értékek mentén gazdálkodik egy vállalat, akkor hosszú távon fenntarthatóbb, mint hogyha rablógazdálkodás folytat, és a pillanatnyi meggazdagodás motivációja vezeti. Ezért hosszú távon nyereségesebbek is azok a vállalatok, amelyek értékeket tartanak szemük előtt, és a fenntarthatóság elveit tartják szemük előtt, a fenntarthatóság elvé pedig magába foglalja az etikus szemléletmódot is.
Elhangzott az etika, meg erkölcs, lépten nyomon előjönnek ezek a kifejezések. Mai társadalomban ugye az etika és erkölcs oktatás, mondjuk a vallás oktatás mellett kötelezőként jelent meg például az iskolákban. Remélhető-e ettől az véleményed szerint, hogy ez idővel a jövő gazdasági, üzleti szemléletében is megjelenik ez a szemlélet, és esetleg talán lehet-e arra beszélni, hogy uralkodóvá válhat?
Hát én azt gondolom, hogy igen, de hát egy figyelem a trendeket, figyelem az új vállalkozási formákat, figyelem a megjelenő újabb ötleteket, és ezek, amelyek nekem tetszenek, és amelyek azért elég nagy teret is kapnak, mind magukba foglalják már a fenntarthatóságnak az eszméjét és a túlélésnek, a tovább, a válságon való túljutásnak az igyekezetét, és ezek a komoly törekvések már magukba foglalják annak a követelményét, hogy egy erkölcsi, etikai rend szükséges a gazdálkodáshoz. Most számban ki van fölényben, hogy van, erről most nincsen statisztikám, gyanítom, hogy számban ezek az etikus vállalatok még mindig kevesebben vannak, mint a hagyományos szemléletű vállalatok, de én mindig azt mondtam, hogy akár a kereszténység, akár egy jó akaratú kezdeményezés úgy működik, mint a kovász vagy a só, tehát egy kevés kovász megkereszti a tésztát, vagy a só megízesíti a levest. És nagyon sok lelkes embert látok, amelyek értelmet találnak ebben a megközelítésben.
Volt-e olyan szakasz a történelemnek, mondjuk így, tudomásod szerint, ahol érvényesült az etikus gazdálkodás elve, vagy olyan területe, tehát akár időben, akár térben volt-e, vagy van-e olyan terület, ahol ez működőképes és bizonyítottan bevált?
Hát van egy kifejezett időszak, és egy kifejezett terület, amelyik fölmutatja ezeket az ismérveket, amikről most beszélünk, és ez az úgynevezett civil gazdaság Olaszországban, az olasz humanizmus idején a 15.-18. század között, amikor is olyan közgazdászok, mint Antonio Genovesi, Cesare Beccaria, vagy Bruni, stb. Olyan gazdasági modellt vázoltak föl, amely alternatívája volt az Adam Smith-i önérdek követő és haszon maximalizáló modellnek. Ők azt mondták, hogy a piacon, a gazdasági életben helye van a kölcsönösségnek, az ingyenességnek, a nagylelkűségnek, tehát értékeknek, emberi gesztusoknak, helye van az én-te kapcsolatoknak, és a gazdaságnak a célja a boldogság, az emberi boldogságnak az elérése, és a közjó, ami hát gyakorlatilag ugyanaz. Tehát egy egész más paradigmában gondolkoztak ezek a közgazdászok, az olasz civil gazdaság közgazdászai, csak hát ugye ez az időszak megszűnt Olaszországban is, és jött a kapitalizmusnak a kizsákmányoló időszaka, de ehhez az eszmerendszerhez, elmélethez vissza lehet nyúlni most is, és ezen alapszik gyakorlatilag az egyháztársadalmi tanítása is, tehát a 19. században a Rerum Novarum enciklikával kezdődően az egyháztársadalmi tanítása ezeket az elveket vitte tovább, és dolgozik rajta ma is.
Lehet ezt ilyen elvágólag kijelenteni, hogy a haszonmaximalizálást követő gazdasági berendezkedés az a boldogság rovására teszi mindezt, és az emberi spirituális értékeket első helyre tevő gazdasági berendezkedés pedig hát gyakorlatilag nagyobb eséllyel éri el a boldogságot, az emberi kibontakozást.
Ha most visszatérünk az én idézetemhez, hogy nincs más javam rajtad kívül, tehát az Isten a legfőbb jó, a legfőbb kincsem, a legfőbb jószágom, ami alá besorolom az összes többi javamat, akár az embertársaimat is, mert a kapcsolataimat is az Isten kapcsolatomban élem meg, akkor meg tudom mondani, hogy itt ebben a genovézi féle, tehát civil gazdaság féle eszmerendszerben a boldogság, az emberi kiteljesedés is egy teljességet jelent, ahol az anyagi javakra épülnek a spirituális javak, és a végső célom egy spirituális legfőbb jó. Tehát teljes a boldogságom. A haszonmaximalizáló paradigmában a boldogságot az alsó szinten keresem, tehát nem lépek ki a javak alsó szintjéből, a materiális körből. Tehát rossz helyen keresem a boldogságot, nem fog kielégíteni engem három Nissan autó sem, és 8 ház sem, mert például a Tim Kassernek az Anyagiasság súlyos ára című könyvében világosan le van írva, hogy az anyagiasság párosul neurózissal, depresszióval, lelki zavarokkal. Tehát az ember megtapasztalja, hogy az anyagi javak körében keresett boldogság nem elégíti ki. Tehát céltéveszt az ember ebben a paradigmában. Céltéveszt és boldogságot téveszt. Látszólagos boldogság fogja lesz, és nem a valódi boldogság az, amit meg tud tapasztalni.
Szó esett többször a válságról. A mai válság, ugye a gazdasági válságra milyen választ tud adni ez az új gondolkodásmód?
Hát azt, hogy mi azt valljuk, hogy nem az ember van a gazdaságért, tehát nem az ember eszköz a gazdasági folyamatok játékában, hanem az ember az, amelyik aktora, alanya a gazdasági rendnek, a gazdasági életnek. Tehát, hogyha a válságból ki akarok lábalni, akkor az emberre kell néznem, és azt kell néznem, hogy milyen az az ember, aki a gazdaságot műveli. És hogyha én azt vallom, de itt sokan azt valljuk, hogyha az ember értékrendje változik, és egy olyan értékrendet tud felvenni, amiről most mi itt beszélünk, aminek a végső kincse, a java az Isten, akkor az ilyen emberi értékrenden fölépült gazdasági rend egy harmonikusabb, egy kiegyensúlyozottabb és egy válságmentesebb gazdasági rend lesz. Tehát én a válság, vagy mi, akik ezt valljuk, a válságból való kilábalást az emberi gondolkodásmód megváltozásában látjuk.
Milyen esélyét látod annak, hogy ugye tekintettel a mostani válságra, hogy a világ ebbe az irányba lépjen tovább, mármint az új paradigma irányába?
Ezt nem tudom, tehát ehhez én kevés vagyok, hogy jóslásokba bocsátkozzak. Én azt tudom, hogy minél többen csináljuk, annál több esélye van, és ezért az én apostoli misszióm így a szerzetes életemen belül az, hogy erről beszéljek, minél több helyen elmondjam, és ahogy látom, hála Istennek, úgy érzem, hogy ez nyitott fülekre talál. Azt gondolom, hogyha a társaim is, és még a világ többi pontján rajtam kívül erre rá döbbenő emberek ezt hirdetik, és mondják, és csinálják, akkor ennek eredménye lesz. Lenne egy harmadik idézetem, nagyon kedves idézetem, ami szintén nagyon sok erőt ad munkámban, életemben, problémáimban, küzdelmeimben. Ez a második korintusi levél 12. fejezetének az egyik idézete, ami így szól: elég neked az én kegyelmem, mert erőm a te gyengeségedben lesz teljessé. Csak nagyon röviden, abban ad bátorítást ez az idézet, és abban segít tovább menni a mindennapok küzdelmeiben, hogy nem baj az, hogyha én gyenge vagyok, nem baj az, hogyha én ember vagyok, mert igazából, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, hiszen vezet valaki, hiszen segít valaki, és hogyha azt az utat járom, amelyet ez a valaki vezet, akkor ő megadja az erőt is, illetve az ő ereje érvényesül az én tevékenységemben. Tehát megint az Istenre való hagyatkozás, az Istenben való bizalom, és az a tudat, hogy elég nekem az ő ereje az én gyengeségemhez.
Barit Sarolta Laura Tomonkos nővérrel Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu